illetve a dicséret első versének minősítve, bocsánat dicséret a szerepkének az Isten igényét, A kalauzunk szerinti mai új szövetségi igeszakaszból az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részének 24-től 27-ig terjedő verseiből.
Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével Drúzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált és meghallgatta őket a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült és így szólt: most menj el, de alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is nem érte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utódja. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kezdétől akart járni a zsidóknak.
Legyen Isten áldása a felolvasott igén, annak hallgatásán, szívünk befogadásán. Gyertek, kívánok! Köszönjük Istenünk, hogy szólsz hozzánk a Biblián keresztül is. Mert sokféleképpen találsz utat a mi szívünkhöz. Szólsz a lelkiismeretünkön keresztül, szólsz valami megmagyarázhatatlan belső hangon keresztül, szólsz életünk eseményein keresztül, embertársainkon keresztül is, hogy sokféleképpen próbálsz velünk beszédbe elegyedni, megállítani, elgondolkodtatni, figyelmeztetni a bajokra, és jóra vezérelni. De legvilágosabban igédben jelensz meg, és leszel számunkra érthető, kézzel fogható. Azért vagyunk együtt most is, hogy igédre figyeljünk. Legyen a te áldásod azon, aki magyarázza az igét, mert ő is ember, és mennyei üzenetet kell közvetítenie. És legyen a te áldásod azokon, akik hallgatják az igét, mert emberi világunk a bűn miatt messzire került tőled. Hidald át ezt a szakadékot, Urunk, lelked által, és vonj közel magadhoz. Szólj hozzánk. Ámen. Ige hirdetésre készülve a megkezdett 196. dicséret második és harmadik versét énekeljük helyünket elfoglalva, örvendjetek. Tanítja Jézus a sokaságot Isten országának csodálatos világára. Ebben a hegyi hangzik el a tanítás a keskeny útról és a széles útról. Van egy széles út, mondja Jézus, amelyen sokan járnak. Az összefüggésből és hát a világ egészéből világos, hogy ez a széles út az ember természetes útja. Ösztöneink szerint, meg a környezetünk hatására mindnyájan ezen az úton indulunk el. És ha erről az útról le nem térünk, akkor egész életünket ezen a széles úton járjuk végig. Ez a széles út a kalandvágy útja, az élvezetek keresésének, megragadásának útja, az érvényesülés útja, a siker, a hatalom, a gazdagság utáni vágy útja. Ez az út, amit mondom, az ember magától szokott járni, amihez nem kell mennyei segítség, hanem a saját ösztöneink és a környezetünk erre az útra terelnek minket eleve, és a legtöbb ember ezen az úton járja végig az életét. Érdekes út ez, sok mindent lehet ezen az úton találni, valami mégis hiányzik ezen az úton, ami emberségünk lényegéhez, titkához tartozik. Isten úgy teremtett bennünket, hogy a földi világ javai nem tudnak egészen kielégíteni. Az ember keresi a boldogságot, és valami mindig hiányzik belőle. Nem abból kell több, ami már van, hanem valami más ajándék, valami másféle érték kellene még, amit a széles úton az ember nem talál meg. Ezzel kárt hoz a saját lelkére, és akaratlanul is kárt okoz másoknak, és a kárhozatban végződik ez az út, a halálban. Van egy másik út, mondja Jézus, a keskeny út. Azon kevesen járnak, de az az élet visz. Ez a keskeny út Jézus útja. Ezen járt ő, és az ő példáján egészen világos, hogy mi is a keskeny út. Ez az az út, amit az ember nem a saját ösztöneinek a diktálására és nem a környezet hatására jár, hanem az Istennel való lelki kapcsolatban, életközösségben. Ez a Jézus útja és az övéinek. Az Istennel való szeretett közösség, az Isten úrsága alá rendeződő emberi élet. Ez keskenyebb út, ezen kevesen járnak, ezt Isten nélkül meg se találjuk ezt az utat. De vele mégis megtalálható, járható, és ez az élet. Ezen az úton nem hiányzik semmi a lelkünk boldogságához, akik ezen az úton járnak, megelégedettek. Akik ezen az úton járnak, úgy érzik, hogy többjük van, mint amire nekik maguknak szükségük van, örömmel osztják Istentől kapott javaikat másoknak. Ez az út másokat is boldogít. Ennek az útnak a vége pedig az örök élet. Na most erről a két útról azt a nagyon fontos dolgot szeretném elmondani mai igénk alapján, hogy ezek nem párhuzamosan futnak, tehát van egy út, amelyen némelyek kevesen járnak az élet útja, és van egy teljesen más út, amelyik a kárhozatra visz, sokan járnak rajta, és ez a két út, mint két külön világ, semmiféle kapcsolatban nincs egymással. Ez nem így van, hanem az élet dzsungelében ezek az utak újra meg újra keresztelik egymást. Ez a két út nem azonos, semmiképp nem arról szól az ige. Ez a két út két külön út, de időről időre keresztelik egymást. És ezekben az útkereszteződésekben lehet irányt váltani. Lehet persze tovább menni a megkezdett úton, de át lehet térni a másik útra. És erről szeretnék ma szólni köztetek a felolvasott ige alapján. A legtöbb ember marad az útkereszteződésben is azon a széles úton, amelyet elindult. Mert hadd húzzam alá még egyszer, mindnyájan a bűneset óta ezen a széles úton indulunk el, ezen járunk, és az útkereszteződések után is nagyon sokan megmaradnak ezen a széles úton. Mennek tovább. Egy pillanatra szétnéznek, találkoznak egy másik úttal, egy másik világgal, egy másik életszemlélettel, egy pillanatra, néhány órára, néhány napra talán, és aztán mennek tovább a régi úton. Erre példa Félix helytartó. Félix rabszolgának született, Claudius császár szabadította fel. És aztán törtető életstílusának köszönhetően gyors karriert csinált. A római császárok az örökké lázongó, nehezen kormányozható Judea provincia élére néha római hovagokat, de inkább felszabadított rabszolgákat neveztek ki helytartónak. Így került oda Antonius Félix is, mint felszabadított rabszolga, birkózzon ezzel a nehéz feladattal, ezzel a nehéz néppel. Tacitus, római történetíró följegyzi, hogy a római lovagokból, vagy felszabadított rabszolgákból kinevezett judeai helytartók közül kiemelkedik Antonius Félix, a kegyetlenkedéseivel, az önkényeskedéseivel és a császár iránti abszolút szolgalelkűségével. Mint a kerékpáros, ugye ismerjük ezt a típust, fölfelé liheg, lefele tapos, így éli világát Antonius Félix. Időszámításunk szerint az 50-es években majdnem végig ő volt Judea helytartója. És itt vette feleségül Druzillát, első Herodes Agrippa király leányát. Ez a harmadik felesége volt. Ezt a Druzillát egy Azizosz nevű edesszai királytól csábította el. Druzilla ennek az edesztai királynak volt a felesége, de úgy látta, hogy fényesebb karrier vár rá Félix római helytartó mellett, ott hagyta az első urát, és Félix-szel Cézáriába költözött. A római helytartók nem Jeruzsálemben laktak, hanem a tengerparti Cézária kikötőjében, ez volt legközelebb Rómához és a legkönnyebben elérhető, és biztonságosabb hely volt, mint az örökké lázongó Jeruzsálem. Időnként mentek föl a helytartók Jeruzsálembe ügyeket intézni, ünnepelni, vagy ünnepeltetni magukat, de Cézáriában laktak. Itt lakott tehát Félix és Drusilla a többedik házasságukban, és az életüket valami különös fényűzés, örök elégedetlenség és telhetetlenség jellemezte. Ez a Herodes családnak állandó tulajdonsága volt, így Herodes Agrippa gyerekeinek is. Első Herodes Agrippa fia, második Herodes Agrippa király is lett. Aztán volt ennek két leánya, ennek az első Herodes Agrippának, Berenike és Drusilla. Berenike a testvérével, második Agrippával élt együtt, boldog családi életet. Ez a Drusilla pedig, ahogy hallottuk, ott hagyva az első férjét, Félix helytartónak lett a felesége. És nemes versenyben állt a két ifjú asszony, hogy kinek fényűzőbb az udvartartása. Ez rengeteg pénzbe került, sose volt elég a pénz ennek a pompának a fenntartására, fokozására, ennek a vezérkedésnek a kielégítésére. Ez a Félix volt a helytartó akkor, amikor Pált Jeruzsálemben az akkori zsidó vezetők ki akarták végezni. A felbőszült tömeg és az összeesküvők elől Líziász római ezredes mentette ki Pált, mivel Pál római állampolgár volt, és így élvezte a római karhatalom védelmét. Líziász ezredes kimentette a felbőszült tömeg gyilkos karjaiból, és elvitte Jeruzsálemből éjszaka Cézáreába, és ott őrizetben tartották. Ide mentek utána Pál vádolói, a nép vezetői közül néhányan és egy Tertullus nevű ügyvéd, és minden félével vádolták Pált, és követelték, hogy adja ki őt a helytartó és végeztesse ki. Pál elmondja a maga védekezését, most ezzel a pervel nem kívánom különösebben foglalkozni. Érdekes módon Félix nem mer Pálhoz nyúlni. Lehet, hogy érzett valamit Pálnak a védettségéből, hogy ez az ember nem magában állít, emögött van egy ismeretlen Isten. Egy ismeretlen lelki hatalom, jó lesz vele vigyázni. Félix a zsidó feleségén Drusillán keresztül is sokat tudott a zsidókról, és sokat tudott a kereszténységről is. Ezt a Cselekedetek könyvében olvassuk is pár verssel előbb, mint ahogy a mostani napi igényeket elkezdtük olvasni. Föl van róla jegyezve, hogy sokat tudott arról az eretnekségről, amelyet az akkori zsidók így neveztek, a krisztianizmusról, a krisztusistákról, a názáretistákról, sokat tudott. És tudta azt is Félix, hogy ezektől nem kell féltenie a római birodalom jogait, sokkal inkább a lázadó, a függetlenségükért, szabadságukért küzdő zsidóktól. Tehát jobban fél Félix a zsidóktól, mint a Krisztus követőitől. Aztán Pál beszédét nagyon élvezte Félix. Egyfajta szellemi torna volt, jó műsor, jó szórakozás, színvonalas dolog, ahogy Pál előadja a dolgait, úgyhogy Félix többször is szívesen hallgatta a feleségével együtt. És aztán még valami volt, arról is tudhatott ez a Félix, hogy Pál sok pénzt hozott Jeruzsálembe, az ottani zsidó keresztény gyülekezetnek persze. Na ebből a pénzből biztos maradt nála is valami, hát ha ebből ő neki is jut. Hát ha ez a Pál is megpróbálja pénzzel megvásárolni az ő jó indulatát, hát az ő hatalmában áll, hogy Pál fogságban marad, vagy kiszabaduljon, most ő van felül, Pál van a orrul. És ez a kiszolgáltatott ember, ha van pénze és van egy kis esze, akkor megtalálja a módját, hogy megvásárolja a szabadságát. Félix tehát remélte, hogy Páltól valami pénzhez jut. Így aztán sokszor hívatta, hallgatta, és védte. Nem mert hozzányúlni. A felelősséget jó lesz másra áthárítani. Azt olvassuk, hogy Félix mindaddig szívesen hallgatta Pált, amíg nem érezte magát személyesen érintve. Mikor Pál a Krisztusról való bizonságtétel során igazságról, önmegtartóztatásról, jövendő ítéletről szólt, akkor Félix megijedt. Ő a maga szemében igaz ember volt, mint minden ember. Mindenki önmagát védi, kimagyarázza, igazabbnak tartja, mint a másik ember. Ez az ösztön embernek, a bűnös embernek természetes viselkedése, hogy amit én csinálok, az érthető, az logikus, azt mindenki így csinálná az én helyemben. Én tulajdonképpen jó ember vagyok. Hát ezt így gondolta nyilván Félix is. És hogy az Isten őt nem látja egészen igaznak, ez zavar. Önmegtartóztatás. Ilyen körülmények között, mikor ő a helytartó, és mikor ilyen felesége van, versenyben vannak, és módja van mindent elérni, amit akar, most önmegtartóztatásról beszélni. Nem, hát ez nem neki való. És aztán arról hallani, hogy ő nem csak a római császártól kapja meg a véleményezését, az ítéletét, hanem van egy legfelsőbb fórum. Egyszer az Isten ítélő széke előtt is meg kell állnia az ítélő székben ülő, másoknak igazságot szolgáltató Félixnek. Na ez nem. Nem, ezen a ponton megijedt, és azt mondta Pálnak, hogy jó, most menjél vissza a fogdába, nem lesz bajod, maradhat tovább, majd hívattak máskor is. De most ne folytassuk a beszélgetést. Megijedt Félix, és ment tovább a széles úton. Az ösztönök, a vágyak, a helyzetből adódó természetes önzés útján megy tovább Félix. Addig, amíg ott helytartó, ott tartja Pált, nem csinál vele semmit, nem ítéli halálra, de nem is engedi el. Átadja a felelősséget az utódjának. Ő maga aztán Rómába kerül, ahol valamiért halálra ítélik, és a testvérének a közben járására menekül meg a halálos ítélettől. Megy a széles úton, sodlódik, és nem igazán boldog ember. Hát a legtöbb embernek az útkereszteződésben ez a sorsa, megy tovább a széles úton. Van egy másik lehetőség is, itt át lehet váltani az útkereszteződésben, a másik úttal való találkozáskor át lehet térni egy másik útra. És hadd mondjam el testvérek nagy-nagy szomorúsággal, hogy a közelmúltban az ismerőseim körében több olyan példát hallottam, hogy valaki a keskeny útról az útkereszteződésben áttért a széles útra. Gondolok valakire, egy középkorú asszonyra, aki példás házasságban élt a férjével, szépen nevelték egyetlen gyermeküket, szeretetben éltek, sokakon segítettek, sokszor kiálltak az igazság mellett, mások a többség igazsága mellett, és szemmel láthatóan boldogok voltak. A volt gyülekezetünkben többféle szolgálatot is vállaltak. Ennek a fiatal asszonynak, lassan középkorú asszonynak volt egy testvére, aki a széles utat járta. Aki igen gazdag ember volt, üzletember, és volt egy lovardája, amiatt rettentő jól jövedelmezett, és valahogy egyszer beleszédült ez a fiatal asszony a testvérének a jólétébe. És egy olyan érzés kezdett benne megerősödni, hogy hát lassan elmúlik a fiatalságom, és még nem is éltem igazán. Hát ez a testvérem már a második, harmadik asszonynál tart, közben mellékesen szerzőket is tart. Ez akkora utazásokat tesz a világon, amilyeneket csak akar, mindenre van pénze, eszik, iszik, amit csak megkíván. Bele kellene ebbe az életbe is kóstolni, hát mindjárt elmúlik az élet, és még nem is éltem. Beleszédült ez a fiatal asszony a testvérénél látott másfajta életstílusba, az élet élvezetébe, a gazdagság, a siker bűvöletébe, és állást vállalt ebben a lovardában, aztán úgy csöndesen elhidegült a férjétől, egyre kevesebbet törődött a gyerekével, egyre kevesebb időt töltött otthon, válságba jutott a család élet. De hát úgy volt vele, hogy ez nem érdekes, hát jogom van boldognak lenni, ahogy ezt maguk sokan mondják. Jogom van, hát eddig be voltam szorítva, most jogom van. És nem érdekel, hogy mit mondanak rám mások, hogy az Úristen, hogy nem vagyok igaz ember, hát akkor nem vagyok, nem is akarok igaz ember lenni, boldog akarok lenni. Önmegtartóztatás, hát eddig abban éltem, aztán mennyi jogból kimaradtam. Utolsó ítélet, hát vagy lesz, vagy nem lesz, soká lesz még. Aztán hát ott se leszek egyedül, sokan vannak, akik ott lesznek majd velem, abban az alvilágban, a pokolban, talán az se lesz annyira rossz. A mai embernek ezt a jellegzetes hárító lelkiségét vette föl, nem ilyen volt eddig ez a fiatal asszony. Nem érdekel, hogy igaz vagyok-e, nincs szükség semmiféle lemondásra, önmegtartóztatásra, amit megkívánok, elérhetem, és nem érdekel az utolsó ítélet. Joga van a boldogsághoz minden embernek, halljuk nagyon sokszor, és itt hadd mondjam el újra, amit erről a szószékről egyszer már elmondtam személyes vallomásomként, meggyőződésemként, hogy aki a boldogsághoz való jogát ennyire szorosan akarja a markában tartani, az a jogot megtarthatja, csak a boldogságot veszíti el. Mert ebben a telhetetlenségben nem lehet boldog az ember, mert nincs megállás. Mert mindig lesznek, akiknek több pénzük van, több egészségük, több szeretőjük, több külföldi utat tehetnek meg, mindig van, akikre irigykedni lehet, és akikhez képest szerencsétlennek érezhetem magamat. Ebben az elszabadult, korlátok nélküli carpe diem, szakíts le a mai napnak a gyümölcsét életszemléletben, nincs megállás, nincs megelégedés, nincs békesség. És nem lehet boldogság, mert közben ott vannak mellette, azok dőlnek ki mellőle, akik boldogtalanok lesznek az ő boldogság keresése miatt. A szerencsétlen férje, aki nem érti, hogy most miről is van szó. A gyerek, aki nem tudja, hogy mi ütött az anyjába. Nem lesz maradéktalanul boldog. A boldogsághoz való jogát akarja mindenáron érvényesíteni, ha jobb megvan, a boldogság elmarad mellőle. A keskeny útról rátért a széles útra. Nagyon bízom benne, hogy egyszer megtalálja a visszautat. És nem a jogát, hanem a boldogság ajándékát szoríthatja magához újra Isten kegyelmébe. Nos, a felolvasott ige szakaszban Pál apostol volt ilyen helyzetben. Pál apostol, aki már jó ideje a keskeny utat járja, és most találkozik a széles úttal. Találkozik a helytartóval és feleségével, és nyitva áll az út, hogy némi kenő pénzzel megvásárolhatja ő is a szabadságát. Lehet ennek a helytartónak egy ilyen érdekes rendőr pertúban, egy ilyen egyoldalú, nem egyenrangúak közötti szövetségben lehet ő haszon élvezője a római hatalomnak, Félix kegyeinek, és lehet szabad és boldog ember. Most rátérhet a széles útra. Itt van a nagyszerű alkalom. Félixet újra meg újra fölkínálja. És Pál nem él vele. Ő nagyon jól érzi magát a keskeny úton. Marad ott, marad börtönben, még két évig Félix idejében, aztán egy kicsit még Festus idejében is, aztán megy arra, amerre az Isten küldi. Ő a börtönben is szabad lelkű ember. Ő a börtönben is boldog, hogy Isten megigazító kegyelmét élvezi, hogy Isten szolgálatában állhat ott is, a börtönben is szolgálatban van Pál, nagyon sok embernek tehet bizonyságot, és fölemelt fővel várja az utolsó ítéletben azt a bírót, akiről tudja, hogy élet miatta érte. Tehát ez a második lehetőség, nem megyünk tovább az addigi úton, hanem az útkereszteződésben a keskeny útról a széles útra térünk. Jaj, ne tegyétek, testvérek! Nem érjenek! Akik megtették, mind megbánták előbb-utóbb. De az útkereszteződés egy harmadik lehetőséget is kínál, hogy a széles útról rá lehet fordulni a keskeny útra. Amikor ez a két világ ott találkozik, és a széles úton járók megismernek némelyeket a keskeny útról, és látják rajtuk a kiegyensúlyozottságot, a belső békességet, örömöt, boldogságot, félelem nélküli életet, akkor csatlakozhatnak hozzájuk. Múlt vasárnap nem lehettem itt a gyülekezetben, egy beiktatásra voltam hivatalos. Egy lelki gyermekünket iktatták be egy Balaton melletti falusi gyülekezetbe. Ez a fiú, aki most ott egy gyülekezet beiktatott lelkésze lett, ez a fiú ateista szülők gyermeke. Azóta már nem ateisták a szülei. De akkor azok voltak, és abban nevelték fel őt is. És aztán katonának tanult, de nagyon hamar rájött, hogy a katonaságot nem neki találták ki. Aztán elkezdett érdeklődni a hit dolgai iránt, és barátságba került az egyik fiammal, aki most Tatabányán lelkész. És aztán a fiam azt mondta neki, hogy te, ha téged ennyire érdekelnek ezek a dolgok, hát akkor beszélj az édesapámmal. De hát hogyan? Hát úgy, hogy becsöngett a lelkész hivatalba, és elmondott, hogy a Lacinak vagyok a barátja, és ilyen meg ilyen kérdései vannak. Nos, eljött ez a fiú, elkezdtünk beszélgetni. Abban az időben volt Billy Graham evangelizációi Magyarországon, és annak az előkészítésében mi is értettünk. És ezt a fiút is magammal vittem ezekre az előkészítő alkalmakra, És Úristen elvégezte benne ezt a csodát. Az előkészítő alkalmakon találkozott olyan emberekkel, akik a keskeny úton járnak, és nagyon boldogok. Még ez a fiú kereste a helyét az életben, kereste, hogy mit is fogjon meg, hogy megtalálja önmagát, küldetését, boldogságát. És mire eljött Billy Graham evangelizációja a Népstadionban, addigra ez a fiú meg volt térve. Ez a fiú megtalálta az Istennel való személyes kapcsolatot, és rátért a keskeny útra. És rájött arra, hogy ezek a fogalmak a Krisztussal, rajta keresztül az Istennel való életközösségben egészen mást jelentenek, mint amit az embernek gondol, mint amit az emberek gondolnak rólunk. Igazság. Igen, hát az ember a maga igazát hajtogatja és magát igaznak gondolja, és szeretné, ha mások is annak tartanák, ezért sok képmutatásban és hazugságban járjuk az életünket, hogy mások is igaznak tartsanak, és mindig érezzük, hogy nem vagyunk egészen igazak, tökéletesek. De a keresztény evangélium éppen arról szól, hogy miután az ember képtelen önmagában igazzá válni, és így állni meg Isten ítélő széke előtt, hogy Uram, én tökéletesen megtettem azt, amit te tőlem vársz. Tessék, várom a jutalmat. Erre képtelen az ember. Ezért az Isten egyszülött fiát emberként küldte a világba, aki emberként állt oda Isten ítélő széke elé, és mindnyájunk ítéletét magára vett. Ezért az Isten Krisztusban fölmentést kínál. Valaki már meghalt az én bűneimért, valaki eleget tett, valakinek az árnyékában engem is igaznak fogad el az Isten. Igaz lehetek hitáltal, a Krisztus váltságának elfogadása által is az ő követésében igaznak tart engem az Isten. Tudom, hogy botladozom, vétkezem, megbánom, újrakezdem, maradok Krisztus nyomdokában, belekapaszkodom is, igaznak fogad el az Isten. És az önmegtartóztatás nem azt jelenti a kereszténységben, hogy mindenkinek aszkétának, remetének kell lennie, minden jóról le kell mondania. Maga Jézus sem ilyen életet élt. Jó ízűeket evett, és nem véletlenül mondták róla, hogy a részeges ember nem azért, mert egyszer is látták volna részeget egész biztos, hanem azért, mert időnként, ha úgy adódott, elfogadta a szetes italt is. Ez nem árul Jézusról. Jézus tudott ünnepelni, tudott örülni. Az életnek nagyon sok szépségét élvezte, és fölhívta rá tanítványai figyelmét is. Az önmegtartóztatás nem azt jelenti, hogy annál különbek vagyunk, minél több mindenről tudunk lemondani, hanem azt jelenti, hogy az önmagam akaratát föladom Isten akaratáért. Önmagamat megüresítem, hogy Isten férjen el bennem. Az önmagam célkitűzéseit félreteszem, ha megértem, hogy Isten mást akar. Azt jelenti, hogy Isten szolgálatába állítom az életemet, amit Pál tette. És mondta, hogy tudok bővölködni, tudok szűkölködni. Mindenben ismerős vagyok, a jólétben és a nyomorúságban. De minden körülmények között Krisztus szolgálja vagyunk. Ezt jelenti az önmegtartóztatás. Isten szolgálata által állítom magam, és azt teszem félre, ami ebben akadályozna. És az utolsó ítélettől nem félek, mert Krisztus azt ígérte, hogy az övényit jobb kézfelől állítja. Gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készítetett. Igen, a keskeny úton járás a lélek békessége, boldogsága, és ezt láttam örömmel ezen a múltosárra beiktatott lelkészen, az arcán, az életén, ahogy a gyülekezet tagjai beszéltek róla. Igen, ez egy életét megtalált, boldog ember. Mint ahogy te is, nem? Meg én is az vagyok. A keskeny úton. Pál megpróbálta Félixet is erre az útra hívni, nem sikerült. Akaratlanul is elhangzott felé a hívás, a vonzás, gyere át a széles útra. Nem ment át. Maradt azon az úton, amelyen Isten áldásai kísérik. Maradjunk meg mi is, akik ezen az úton járunk. Az út kereszteződésekben is. És ha van, aki még nem lépett rá erre az útra, nem ismeri, fél tőle, hadd bátorítsam, hogy próbálja meg. Amikor találkozik azzal a másik úttal, találkozik ezzel a keskeny úttal és a rajtajárókkal, próbálja meg. Csatlakozzon hozzájuk, és meg fogja látni, hogy megbánhatatlan döntést hozott. Ez az út az élet útja. Amen. Az igére válaszol a 455. dicséret második versét énekeljük, a keskeny útra térünk. Ismerőseink, barátaink között. Akár itt a gyülekezetben, ha van olyan, aki érdeklődik a te dolgaid iránt, de igazában nem mert rálépni még a keskeny útra, a veled való életközösség a hit útján. Könyörgünk értük, Urunk, hogy adj nekik ehhez bátorságot. Hadd könyörgjünk azokért a fiatalokért, akik most a gyülekezet táborában vannak. Hogy kedvük legyen a keskeny utat megpróbálni, azon járni, azon megmaradni, és csodákat fognak tapasztalni. Áld meg, Urunk, gyülekezetünk minden munkáját, bizonságtételét, és a te néped szolgálatát szerte a világon. Hogy föl tudjuk hívni sokak figyelmét erre a csodálatos lehetőségre, a veled való együttjárásra, az életre vezető keskeny út örömeire, boldogságára. Könyörgünk, hogy megtalálják ezt az örömöt, békességet, reménységet azok is, akik pillanatnyi élethelyzetükben szenvednek, betegség miatt, fájdalmak között, vagy lelki terhek alatt, csapások, szerencsétlenségek miatt, családtagjaik rossz döntései miatt, igazságtalanságok miatt. Kérünk, Urunk, hogy adj türelmet, békességet nekik. Az, hogy a keskeny út örömeit, áldásait akkor is tudják becsülni, ha e földi javakban fogyatkozásuk van, talán másokhoz képest. Kérünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért, kérünk mindazokért, akik a veszteség fájdalmával kárhallottnak érzik magukat. Te nálad talál mindenki kárpótlást, mert a te kegyelmed mindenre elég. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. És végül fennállva együtt imádkozzunk az úrtoltam szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.